az efézusi, Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írott leveléből olvasom Istennek az igéjét, ugye ez az a levél vendégeink kedvéért mondom, amelyről hétről hétre beszélünk már, úgyhogy fogok is sokat visszautalni az előző részekre. Efézusi levél 4. fejezet, 7. verstől a 16. versig. A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Ezért mondja az írás, felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Azt pedig, hogy felment, mi mást jelent, mint azt, hogy le is szállt erre a földre. Aki leszállt, az fel is ment, feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő, Jézus, adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorukul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestül ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve, gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Mindvégig úgy beszéltünk az efézusi levélről, hogy annak a fő témája Isten népe, az egyház, a gyülekezet, és mindvégig úgy, hogy a nagykorú gyülekezet, a felnőtt gyülekezet. Azt mondtuk, hogy a gazdagréti gyülekezet 24-25 éves, elért már a nagykorúságba. Mit tanít ez a levél a nagykorú gyülekezettől? És azért volt ez a témánk, mert a levélben ez a gondolat nagyon erősen előjön, és ez a mai szakasz. Itt érkeztünk meg a legdirektebben ehhez, amikor arról beszél az apostol, hogy növekedjünk fel, ne legyünk olyanok, mint a kiskorúak, mint a gyermekek, akiket a tanításnak mindenféle szele ide-oda dobál, hanem növekedjünk fel szeretetben, álljunk meg szilárdan, növekedjünk fel a fejhez, Krisztushoz, a nagykorúságra, az érettségre. Ez az a szakasz, ahova elérkeztünk, ami nagyon meghatározó ebben a levélben. Miért olyan fontos az apostol számára a gyülekezet, a nagykorú gyülekezet? Azért, mert az egész Biblia, és Pál apostol is, és ez többünknek korrekció kell, hogy legyen, az Istennel való életet, a Jézus Krisztusban való hitet, ami egy nagyon személyes valóság, és a gyülekezeti életet, az egyház valóságát, a közösségi életet, azt összekapcsolva látja, együtt látja, elválaszthatatlannak látja. Lehet, hogy valaki nem, nincsenek különösebb tapasztalata egy keresztény gyülekezettel, egyházzal, és valami elindul a szívében, elkezd keresni, gondolkodni, akár Bibliát olvas, van egy Isten élménye, élővé válik számára a hit, de ez elviszi, a legtöbb ilyen embert el fogja juttatni egy keresztény közösségbe. Aztán van, amikor valaki esetleg egy keresztény közösségbe jön el, úgyhogy nincsen benne különösebb hit, maximum valamiféle érdeklődés talán, és a közösséget éli át, és ez erősíti meg abban, hogy járjak a végére, hogy ki az, aki emögött van, kinek énekelnek, kinek imádkoznak, kit élnek meg az emberek, és így jutnak el a személyes hitre. Mind a kettő fontos. Ha valaki csak egy ilyen személyes hitben marad, és azt mondja, hogy egyház, gyülekezet, közösség, ez távol van tőlem, nem fontos, akkor lehet egyfajta személyes hite, de ez nagyon-nagyon csonka, nagyon-nagyon gyenge. Ha pedig valaki egy közösség része, egy gyülekezet része, de nincsen személyes hite, az pedig nagyon-nagyon üres. az még nagyon-nagyon, az szintén nagyon kevés. És a Bibliában a kettő együtt van, és ezért beszélünk így erről, és ezért beszél így erről Pál apostol. És azért van együtt, mert elválaszthatatlan. Mikor van, aki Jézusban megismeri Jézust, és olyan, hogyha mindenki ismerné Jézust. Fura ez, ebben az énekben ez az utolsó sor, amit énekeltünk, hogy hatalmas trónod előtt sírunk az elveszettekért. Ezt különben valószínűleg nagyon sokan teljesen bolondságnak gondolják. De aki Jézusé, az már átélhette azt, hogy milyen az, amikor Isten maga a szívünkre helyezi azokat az embereket, akik nem ismerik őt. És ez lehet szó szerint sírás. Amikor Isten szent lelke igazán, és ezek ritka pillanatok az ember életében, betöltött engem egy-egy alkalommal az életemben, tényleg volt olyan, ez éppen Angliában volt, fájt a szívem Magyarországért, az elveszettekért, még teológiára jártam, még semmi nem volt a gyülekezetben, még álom se, mert Isten a szívünkre helyezi azokat az embereket, akik nem ismerik őt. Na, tehát, hogy az evangélium azt teszi, hogy megbékéltet Istennel. Azt mondtuk, hogy azt olvastuk korábban, hogy halottak voltatok, és életre keltett. Egy hatalmas fal Isten és ember között lebomlik, ledől. De nem csak Isten és ember között, és ezért fontos a gyülekezet közösségét látni Pálnak, mert azt mondja, hogy nem csak az a fal dől le, hogy Isten meg közöttünk volt egy fal, és Jézus magára veszi a bűnt, a büntetést, ami ez a fal, hanem arról is beszél, közben megbékéltet egymással. Arról beszéltünk itt pár hete, hogy ott vannak a rómaiak, abba a pogányok, a nem zsidók abban azokban a városokban, akár Efézusban, meg ott vannak a zsidók, és ezek két nagyon távoli kultúra, és ellenségeskedés van közöttük, és Jézus Krisztusban ez az ellenségeskedés ledőlt, és ők egy új nemzetség, így mondja Pál, egy új emberiség, Istennek egy új társadalma, ez a gyülekezet valósága. Ezért lehet egy gyülekezetben mindenféle ember egy. És ezért tartozik össze a Krisztusban való hit a gyülekezet közösségével. Na ez a bevezető. Még egy dolog a bevezetőhöz. Ami még nagyon fontos Pál apostolnak, hogy de érzem, mire jó ez az egyház? Úgy különben minek van? Ez a vallásosak klubja vagy mi? És arra beszél, nem. Azt mondja, és erős korábban beszéltünk, hogy Istennek van egy nagy titka, amit kijelent nekünk. Tudnék azt, hogy a történelem során az ő terve az, a történelem végén, hogy Jézus Krisztus hatalma, fejsége, fősége alatt mindeneket egybefoglal. Ez azt jelenti, hogy Isten azt munkálja ebben a világban. Milyenek a jelentősége? Az, hogy a világ, amiben élünk, mindannyiunk élete tele van széthúzással, nem? Tele van ellenségeskedéssel, tele van irigységgel, sokszor mi magunk is, tele van gyűlölettel. Különböző kultúrák, különböző érdekek, különböző országok, akár nemzetközi szinten, meg különböző emberek egymás mellett. Harag, összeütközés. És Istennek az a terve, hogy Jézus Krisztusban egy nap megbékéltetve mindeneket magával, és meghívva mindeneket az ő népébe, mindeneket egybefoglal. És az egyház, a gyülekezet, és ez nagyon fontos ma nekünk, ez ennek a jele. El tudjátok képzelni? Erről beszélt korábban Pál, hogy ahogy mi megbékélünk egymással, az jele annak, hogy Isten Jézusban mindeneket meg akar békéltetni. Ahogy mi egységbe vagyunk egymással, az jele előíze annak, itt át lehet élni azt, ami Isten célja Jézussal, hogy az egész világot e felé viszi. És ezért az egyház élete, a gyülekezet élete, a mi életünk mindig túlmutat magunkon, hogy mindenek lássák Istennek ezt a nagy-nagy titkát. És akkor innen megyünk most tovább, hogy na akkor hogyan működik ez? Mit tanít a nagykorú gyülekezetről? És a különbözőségen lesz ma a hangsúly, hogy különbözőek vagyunk. A különbözőségünkről két dologról beszél az apostol. Egyik az, hogy úgy fogunk erről beszélni, hogy értsük meg ezt a különbözőséget, ismerjük el, tudjuk, hogy mi az, amiben különbözőek vagyunk. A másik pedig, amiről beszél, hogy hogyan használhatjuk a különbözőséget az Isten népében, a gyülekezetben, a Krisztus testében, annak az épülésére. És harmadszor néhány gyakorlati dolgot szeretnék mondani. Azért nagyon érdekes, hogy a különbözőségről beszél, és azért nagyon fontos ez, mert aki itt volt múlt héten, az tudja, hogy ott az egységről beszélt. Ott arról beszélt, hogy egyek vagyunk. 7 olyan dologról volt szó, amelyek nagyon-nagyon erősen, nagyon határozottan megerősítik azt, hogy mit jelent, hogy egyek vagyunk Jézus Krisztusban. Azt mondta ott Pál apostol, hogy egy test vagyunk, Krisztus teste, a gyülekezet, egy test. Egy szent lélek, aki betölt minket. Arról beszélt, hogy egy reménységünk van. Egy reménység, amire elhívott. Nincs több reménység, nincs több örök élet. Egy keresztség van mindazokon, akik Krisztus követői. Egy a hitünk, nincs különböző hit. Lehet gyengébb, meg erősebb, de ugyanazt a hitvallást mondjuk. Egy Jézust, egy Úrt mondunk az Urunknak, és végül azt mondta, egy Atyánk van, és arról beszél, hogy micsoda hatalmas, megerősítő egység ez, hogy ugyanazt hiszük, ugyanazt gondoljuk, ugyanazt valljuk. És itt mondhatja valaki, hát különösen a mai világban, hogy nem szeretjük mi ezt az uniformizálást, nem? Nem ilyenek a keresztények, nem mindegyik agymosott, ugyanolyan, ugyanazt mondja. És akkor Pál azt mondja a következő mondatban, hogy a kegyelem pedig mindegyikünknek különböző módon adatott. Egység, és a következő mondat, különbözőség és sokszínűség. Mert az Isten népében az egység, az nem azt jelenti, hogy el kell nyomni a különbözőséget. Az Isten népében az egység nem azt jelenti, hogy mindenkit lenyesegetnek, hogy legyünk már ugyanolyanok, hogy passzoljunk be a sorba, íjjünk be a sorba, aztán akkor majd egyek leszünk, mert ugyanolyan szürkék leszünk. Nem. Az Isten népében az egység nem uniformizál, hanem az Isten gazdagságának, sokszínűségének az egysége. És erről beszél ez a szakasz, amikor azt mondja, hogy a kegyelem, vagy a kegyelmi ajándékok, a lelki ajándékok mindegyikünknek különböző módon adatott. És erről szeretnék beszélni. Mik ezek a lelki ajándékok? Ezek olyan készségek, képességek, ajándékok, amelyeket arra kapunk, hogy a Krisztus egyházában, ebben a testben betöltsük a küldetésünket. Úgyhogy nézzük először ezt, hogy mit mond erről. Nézzük először az ajándékozót. Ha valaki szeretné ezt megérteni, tehát ha valaki érteni akarja, hogy mit jelent, hogy Isten ajándékokat ad minden egyes embernek, Jézus Krisztus testében, a gyülekezetben, mindenkinek ad ajándékot, akkor először azt kell látni, hogy ki adja. És Pál azt mondja, hogy ez a győztes Jézus, ez az Úr, aki mindeneket legyőzött, aki mindenek fölé emeltetett, és aki a győzelmében ajándékokat osztogat szét az ő népében minden egyes embernek. Nézzétek meg ezt a képet, az Ószövetséget idézi Pál, és ezt köti össze Jézussal. Az Ószövetségből mondja ezt, hogy felment a magasságba, foglyokat vitt magával, és ajándékot adott az embereknek. És Jézusra alkalmaz, és azt mondja, hogy Jézus miután eljött a mennyből, meghalt, feltámadt, felment a magasba, az Atya jobbjára ültött, foglyokat vitt magával, mit jelenti? Olvastunk erről, hogy Jézus győztes, Jézus legyőzte a gonosznak az erőit, a bűnnek az erőit, a halálnak az erőit, a démoni erőket. És utána osztogatott ajándékokat. A korabeli hadviselés képét veszi. Mit csinált egy korabeli hadvezér, aki győzött? Bevonult a városba, vitte magával a foglyokat, demonstratív bevonulás, mindenki látta, hogy ezeket legyőzte, a foglyoktól elvette a zsákmányt, és szétosztotta a magái között. És azt mondja Pál apostol, hogy lássátok, hogy Jézus Úr, ő a győztes. És ez a győztes Úr, ez az ő népében, ami különben az ő teste, és aminek ő a feje, ajándékokat osztogat. Kiosztja az ő ajándékait, kinek. Ezt olvassuk az ő ajándékának mértéke szerint, ahogy ő gondolja, akinek amit gondol, amilyen módon gondolja. Különböző ajándékok vannak. Azért nevezi ezt kegyelemnek, mert nem azért kapom, mert jelentkeztem rá. Nem azért kapom, mert jó vagyok. Nem azért kapom, mert megérdemeltem. Nem azért kapom, mert nekem ez tetszik. Hanem azért, mert a győztes Úr úgy döntött, hogy te, és te, és te, és te, ezt, és ezt, és ezt kapod. Te is kaptál egyet. Adja, értitek, bőkezően, szabadon, szuverén módon a győztes Krisztus az ő népének, az egyháznak, miért, hogy az betöltse ezt a küldetést, amiről beszélünk, ajándékokat ad mindenkinek. Ötöt nevez meg itt, és ez az öt, ez olyan ajándék, amik a korabeli egyházban tisztségek is. És erre fontos, hogy lássuk, mondja, vannak az apostolok, őket adta, az apostolok azok, akik alapvetően egy nagyobb területen végzik a szolgálatot, egyik helyről mennek a másik helyre, hirdetik az evangéliumot, gyülekezetek alapulnak, vagy akár a meglévő gyülekezetek között szerte járnak, utaznak, fenntartják őket. Akkor vannak a proféták, akik az Isten aktuális üzenetét szólják. Vannak az evangélisták, akiknek az az ajándék, hogy alapvetően Jézushoz vezessék az embereket. Vannak a pásztorok, a lelki pásztorok, akik nem apostolok, nem utaznak, hanem egy helyen, egy közösségben vannak, ahol ők segítik az ottani életet, vezetik az ottani életet. Vannak a tanítók, akik pedig tanítják az Isten népét a Biblia alapján, hogy felépüljenek, megerősödjenek Isten igazságában, hogy nagykorúvá legyen a gyülekezet. De hadd mondjam azt, hogy Pál apostol máshol, mert azt mondhatjátok, hogy hát akkor kimaradtam, nem vagyok se apostol, se proféta, se evangélista. Nagyon sok más ajándékról beszél máshol Pál apostol, és néhányat hadd mondjak, hogy kicsit értsük, hogy miről van szó. Beszél más helyen például az ismeretről. Az ismeretbeszéd, amikor Isten kijelent valamit a szívünkbe, valamit megtudunk, megértünk, amit különben nem tudnánk, és szükségünk van rá abban, ahogy Jézust szolgáljuk. Beszél a kormányzásról, vagy a vezetésről. Emberek, akiknek Isten arra ad ajándékot, hogy átlássanak helyzeteket, vezessenek másokat, vagy akár nagyon jó logisztikai képességgel mondanák így ma vezetnek helyzeteket, feladatokat, projekteket. Beszél a hitajándékáról, ami érdekes, hogy minden keresztény ember azért keresztény ember, mert hisz, nem? De mégis van, amikor a hitajándékát adja Isten, az nem azt jelenti, hogy egyesek hisznek, mások nem hisznek, mindenki hisz, de a hitajándéka, amikor egy konkrét helyzetre nézve Isten valakinek vagy valakiknek egy különösen is odaadja azt, hogy mi hiszük, hogy ez lehetetlen, de meg fog történni. Mint gyülekezet volt, hogy megkaptuk a hitajándékát, amikor belevágtunk, nem tudom hány, sok éve, 11 néhány éve, 30 millió forinttal egy 200 milliós építkezésbe. Milyen? Mert Isten a szívünkre helyezte, hogy nem látjuk még, de hitet adott, hogy meg fog történni. Vagy az irgalmasság ajándékáról beszél a Biblia, amikor minden keresztényt arra hív Isten, hogy legyünk együttérzőek, és segítsünk a rászorultaknak. Minden kereszténynek alapvető kötelessége. De van, akiknek különösen is érzékenyé teszi Isten a szívét arra, hogy odaálljon a rászorulók mellé, akik ezt gyakorolják, akik ezt cselekszik, akik ezt teszik, és akiket Isten ebben felhasznál, vagy hadd mondjam, ezt van az adakozásnak is ajándéka, és erre nem kell azt mondani, hogy hát sajnos én nem kaptam az adakozás ajándékát, gyülekezeti tagokhoz szólok, nem a vendégeinkhez, tehát én nem adakozom, mert ugye azt tanítjuk, hogy minden keresztény ember adakozik, hogy minden keresztény ember hisz, de van, akiknek valóban Isten különösen adja azt, hogy avvalamiuk van, nagyvonalúan, bőkezően szolgálják Istent, és nagyon sok ilyen ajándékról beszél a Biblia. Kegyelem. Mi ennek a lényege, ha meg akarjuk ezt érteni? A Krisztus testben. Ó, ez egy gyönyörű dolog, hogy az, ahogy Jézus kiosztja az ő ajándékait a gyülekezetben, annyira szépen egymás mellé helyez bennünket. A Krisztus testben. Azért, mert ez azt jelenti, hogy senki sincs, aki felesleges lenne. Mert egy testnek minden részére szükség van ahhoz, hogy az jól működjön. Ha valami egy részünk beteg, akkor az egész beteg. Nincs olyan, hogy nem vagy fontos, nem számítasz, nincs semmit, csak megtűrnek mindenkire, aki része a testnek szükség van, mert mindenkinek adott ajándékot. De olyan sincs, aki nem csak olyan nincs, aki felesleges lenne, hanem olyan sincs, aki önmagában elégséges lenne az egész testnek, aki egymaga, vagy akik néhányan el tudnák vinni az egész gyülekezetet a hátukon. Meg a lelki pásztorok se gondolhatják ezt. És ezért, aki hajlamos magát leértékelni, annak bátorítás és gyógyulás az élet a gyülekezet közösségében, a Krisztus testében. Mert átérik azt, az egyik pillanatról a másikra megy, hogy Isten használ engem, hogy valamit adott nekem, hogy én valamit adhatok ennek a közösségnek. Jézus maga mondja neked ebben, hogy szükségem van rád. Adtam neked ajándékokat. Élj velük, ismerd meg azokat, és ahogy ezt valaki gyakorolja, gyógyul abból az elveszettségből, hogy én olyan kevés dologra vagyok jó. Vagy mindahol mozgok, munkahely, család, iskola, egyetem, én mindig a kevésbé fontos vagyok. De ugyanígy intés annak is, aki hajlamos magát túlbecsülni. Aki mindig azt gondolja, hogy én viszem el az egészet. Aki mellé nehéz odaférni. Mert azt mondja, hogy ne gondold, annak is gyógyulás. Nézd, megvan nélküled is. Nézd, az Isten elhelyezte, adott másnak is. Nem csak te vagy. Felszabadulhatsz, nem csak te vagy. Egymás mellé helyez bennünket Jézus, azáltal, hogy ajándékokat ad. És ez az első dolog, amikor meg akarjuk érteni ezt a különbözőséget, ennek a szépségét, a gyönyörűségét a Krisztus testben. De mire jó ez az egész? Ez a második. Ha értjük, ha ez van, ha adott, és majd visszatérünk erre, hogy felteszed a kérdést, hogyha érdekel, hogy na de mit adott nekem? Erre visszatérünk. De mire van? És akkor Pál apostol itt arról beszél, azért adja ezeket, hogy ezzel szolgáljuk az egész testet, az egész gyülekezetet. Ráadásul azért, hogy az épüljön, növekedjen, elérje a nagykorúságot, felnőjön Jézus Krisztus teljességére. Ha ő a fej, ha mi vagyunk a test, akkor azt mondja ezzel, hogy Pál apostol, hogy ahogy megtaláljuk a helyünket ebben a testben, ahogy használjuk ezeket az ajándékokat, ahogy szolgálunk, cselekszünk ezekkel az egész közösség érdekében, ahogy egyre inkább megtörténik ez, úgy növekedünk fel Krisztus teljességére. Azaz, úgy leszünk egyre inkább jele, előíze annak, ahogy Isten szeretné látni az új társadalmat, egy új világot. Mert gondold el, hogy minden munkahelyen, minden cég, ha az jól működik, akkor az úgy működik, hogy az emberek a maguk adottságai szerint vannak a helyükön. És ha jó vezető van, akkor azt erősíti, hogy mindenki megtalálja a helyét. Általában azért ez nem ilyen egyszerű, ugye? Mert mindenki könyököl, meg furkál, meg ha a vezető leural, sokszor, nem mindegyik, de sok, ezért kell keresztényeknek más vezetőnek lenni, más embernek lenni a munkahelyen. De a Krisztus testében, az, ahol Isten egybezárt minket Jézusban, itt bemutathatja azt, megtörténhet az, hogy a különbözőségekben együtt szolgálva az egész növekedésért egészen mást élünk meg, mint ami a világban van. És ebben mutatkozik meg, hogy milyen Isten bölcsessége, mi Isten terve, mit akar cselekedni ebben a világban. Lássuk ezt egy kicsit részletesebben. Azt mondtam tehát, hogy mivel Jézus mindenkinek adott ajándékot, mindenkinek felelőssége a szolgálat végzése. Erről mond többet. Nézzétek, mit tanít Pál. 5 ajándékról beszél, és még egyszer mondom, ezek tisztségek. Krisztus adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, evangélistákul, pásztorokul, tanítókul, de vajon miért adta őket? Mi az ő dolguk? Miért adta ezeket, akikről azt mondhatjuk, hogy ők a professzionális egyházi emberek, ugye? Mint az 5 ajándék, tanítással, szóval függ össze, tisztségek. Mire valók a professzionális egyházi emberek? Mi lenne a mai olvasata? A válasz az, így gondolkodnak a legtöbben, sokszor mi is, hogy hát a szolgálat végzésére, ezt olvassuk, szolgálat végzésére, Krisztus testének az építésére, nem? Tehát figyeljetek, ez a következőt jelenti. Vagyunk mi a gyülekezet, akik fizetjük azt a néhány professzionálist, tanítók, pásztorok, akiknek az a dolga, hogy a gyülekezet, az működjön, nem? Hogy történjen a szolgálat. És ez így van, ha ez így lenne, akkor mi lenne a gyülekezet dolga, mi lenne a ti dolgotok? Hát élni azzal, amit a professzionálisok a ti megbízásotokból fenntartanak. Ezzel pedig megérkeztünk ahhoz a képhez, amiben az egyház intézmény, vagy még rosszabb, az egyház szolgáltatás. Ugye? A többség megbízásából, a többség támogatásával egy kisebbség fenntartja és létrehozza az intézményt, fenntartja és létrehozza ezt a szolgáltatást. Miért? Hát mert a többségnek szüksége van rá. Meddig? Ameddig van egy olyan többség, ami azt mondja, hogy mi ezt fenntartjuk, erre szükség van. És ezért csak úgy gondolkodnak, köztünk is, ha szeretném, igénybe veszem ezt az intézményt, ezt a szolgáltatást, eljövök egy istentiszteletre, élek más lehetőséggel, amit a gyülekezet felkínál, ha még buzgóbb vagyok, nem csak vasárnap jövök el, hanem hétközben is, hogy tanuljak, mert működik az intézmény, működik a szolgálat. Csak hogy ha valaki megnézi, hogy miről van itt szó, más talál. Nézzétek még egyszer. Ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, evangélistákul, pásztorokul, tanítókul. Mire? Hogy felkészítse a szenteket, ez ti vagytok, ez a gyülekezet, minden keresztény ember szent, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Ki végzi a szolgálatot? Ti. Ki építi a Krisztus testét? Mi. Már nem a professzionálisok, mi mindannyian. Mi a professzionálisok dolga? Hogy segítsék, hogy felkészítsék, hogy támogassák a gyülekezetet, hogy a gyülekezet minden egyes tagja a neki adott ajándékokkal éljen, és avval szolgáljon, hogy a gyülekezet épüljön, növekedjen, és betöltse azt a küldetést, amire Isten Jézus Krisztusban megváltotta és elhívta. Éppen ezért, amikor a gyülekezetünkben arról beszélünk, és most itt látni kell, hogy ugye a gyülekezet az nem csak ennyi, ez a kisebb része, délelőtt egy 150-180 felnőtt van itt, tehát összesen mondjuk van egy 450 ember gyerekekkel együtt a gyülekezetben, ezt nem érezzük ilyenkor annyira. De éppen ezért, amikor arról beszélünk, hogy gyülekezetben valaki valamilyen szolgálatot végez, akkor azt senki nem tekintheti úgy, hogy ja, hát ők a ráérők. Ők ráérnek. Senki nem tekinthetje úgy, hogy ja, ők a buzgók. Mert tudjátok, mindig vannak az emberek, akik szeretnek nyüzsögni. Ja, hát mi eljövünk vasárnap. Hát ezek meg itt mindig nyüzsögnek. Nem. Ha amikor arról van szó, hogy emberek szolgálatot végeznek, akkor úgy se lehet rájuk tekinteni, ők a kiváltságosak. Ők a különlegesen megajándékozottak. Ők a bennfentesek. Nem. Nem. És amikor arról van szó, hogy egy gyülekezetben emberek szolgálatot végeznek, még csak arról sincs szó, persze ez fontos, de nem az a végső lényege ennek, hogy mert ha nem végzik, akkor nem működik a gyülekezet. Nem egy pragmatikus szempont. Hanem amikor ez történik, az azért történik. Mert ezek az emberek engedelmesek annak az elhívásnak, amit Krisztusban kaptak. És ez nagyon fontos. Nem az a keresztény evangélium. Nem annyi csak, hogy elért Jézus, megszólított, felismerem, hogy megváltotta az életemet. Milyen jó, hogy átélhettem, hogy megbocsájt, milyen jó, hogy átélem, hogy biztonságot ad, mert az ő Isten gyermekévé lettem. Milyen jó, hogy a Szent Lelkét adta nekem, hogy átélem, hogy tudom, hogy mindig velem van. Milyen jó, hogy az igéjén keresztül már értem a Bibliát, szól. Milyen jó, hogy tudok imádkozni. Ez mind egyéni. És akkor esetleg egy kis extrát ráteszek én is, viszonzok a gyülekezetnek. Nem ez a szolgálat, nem ez a kereszténység, hanem az, hogy megszólított, elhívott egyénként, igen, és beemelt az ő testébe, és ajándékokat adott, és használni akar, hogy az egész test, és ezt a képet használja, összekapcsolódva, összeilleszkedve, növekedjen együtt a kapcsolatokon keresztül, és nőjön fel a Krisztust elérő teljesség. Ez egy gyönyörű kép. Ez egy dinamikus kép, nem statikus. Egy növekvő test, egy növekvő gyülekezet, egy növekvő közösség van Pál apostol személy előtt, ami azért működik, mert kapcsolódunk, mert szolgálunk, mert adunk abból, amink van. mert megéljük azt, hogy Isten behívott abba, hogy használjon minket. Mert részesévé tett annak, hogy itt most megvalósítsa azt, bemutassa azt a világnak, hogy mi az ő terve. Hogy milyen, amikor a sokféle emberiség, sokféle ember a maga ajándékai, személyes képességei, készségei és adottságai mellett egységben éli meg ezt a sokféleséget. Ez a Krisztus testének az elhívása. Befejezésül néhány gyakorlati dolog. Az első a jelenünkre vonatkozik, a gyülekezetünk jelenére, amiért hálásak vagyunk, és hogy erről beszélek, magunk előtt jó látni azt, hogy sokkal nagyobb a gyülekezet, mint amikor az esti Isten tiszteleten együtt vagyunk. Tudnélik azt, hogy nem azért mondom mindezt el, hogy mert ennek így kéne lenni, és nem így van, hanem azért, mert hálásak lehetünk, hogy ez így van. Ez hát persze, van még hova növekedni a Krisztus teljességéig, azt nem érjük el. Azért mondtam, hogy ez egy dinamikus kép. De ez így van. És hogy érezzétek, hadd mondjak néhány számot. Az Isten tiszteleten túl a keresztény közösségnek, meg az életnek a megélésének a gyülekezetben az egyik nagyon fontos struktúrája vagy helyszíne, amit úgy nevezünk, hogy házi csoportok. Olyan házi, általában otthonokban találkozó 6, 8, 10, 12 emberes kis csoportok, akik rendszeresen összejönnek, együtt imádkoznak, együtt tanulmányozzák a Bibliát, együtt próbálnak növekedni a hitben, hordozzák egymást, egymás gondjait, egymás nehézségeit, egymás örömeit, imádkoznak egymásért, barátok lesznek ezen keresztül sokan, sokszor keresztülői kapcsolatok történtek házi csoportokon keresztül. És van a gyülekezetben 15-20 olyan ember, aki házi csoport vezető vagy segítő, akiknek az a szolgálatuk, hogy figyelnek a többiekre, hogy van egy pásztori ajándék, szeretik az embereket, ne legyen házi csoport vezető, aki nem szereti az embereket. Nem igazán jó. Van ajándékok arra, hogy jobban értik a Bibliát, világosságuk van. És összetartanak egy kis csoportot. 15-20 ember, ez nem hobbi, ez néha nagyon fárasztó. Van, és ez inkább a délelőtti Isten tiszteletünket, de mivel egy gyülekezet vagyunk, tudnunk kell róla érinti. Van 30 ember a gyülekezetben körülbelül, akik a délelőtti Isten tisztelet alatt, amikor négy csoportban zajlik gyermekisten tisztelet, gyermekmegőrzés, ott szolgálnak. Körülbelül 30 ember. Tanítók és segítők. Vannak olyanok, akik itt pici gyerekek voltak, már tinédzserek, és szolgálnak ebben. És ez nagyon fontos. Legalább 20 fő van az, aki a zenei csoportban szolgál, felváltva a hangosítókkal együtt. Akiknek Isten azt adja, hogy vezessék éneklést, a dicsőítést, az éneklésben való imádságunkat. Múlt hétvégén egész hétvégére mentek el. Miért? Kapcsolatok összefogva, összeilleszkedve, kapcsolatban mélyülve, szakmailag is fejlődve, növekedve, imádságban, lelkiségben. Épüljön fel a Krisztus teste. Egy alfa kurzusban, amikor egy alfa megy, ahol emberek megismerhetik a kereszténységet, 10-15 ember kezd. Van, aki a konyhában dolgozik, van, aki az asztaloknál segít, beszélgetést vezet, segítő, vezető, imádság. Ez már bőven több, mint amennyien most itt vagyunk. És akkor nem beszéltem még az imaszolgálatról, nem beszéltem a mamakörről, nem beszéltem az ifikről, ahol vannak, akik szolgálnak, a könyvasztalról, és számtalan egyéni dologról. Értitek? És azért beszélek most erről, mert mindenkit ma, mindenkit, aki egy ilyen szolgálatban van, szeretnék nagyon megerősíteni, hogy amikor hűségesen, kitartóan, néha nehezen, fáradtan végzed azt, amire Isten elhívott, amivel megajándékozott, akkor nem más teszel, mint betöltöd azt, amiről itt ebben az igében hallunk. Ez lesz valóság általad közöttünk, és ezért az egész közösség hálás. Ennek értéke van. És köszönjük. Aztán a második megjegyzésem a jövőre vonatkozik. A közeli jövőre kicsit, és a távolabbi jövőre, nem annyira távolabbra. Mert a mai téma alapján joggal kérdezhetnétek többen, hogy rendben, és remélem, hogy kérdezitek, mert ha valaki nem kérdezi, akkor semmit nem hallott eddig. Rendben, de hogyan ismerjem meg, hogy mi az én ajándékom? Hogyan ismerjem meg, hogy mi az én helyem a Krisztus testében? Hogyan ismerjem fel, hogy engem hova helyez ebben a Krisztus testben Isten? Hogyan ismerem fel, mert nem csak a gyülekezeten belül történik ez a szolgálat az ajándékaink alapján, hanem van, akinek sokkal inkább kívül, a munkahelyen, a családban, a mindennapi életben. Hogyan tudom meg? És erre két válasz van. Az egyik, hogy a közösség, amiről múlt héten beszéltünk, a közösség segít felismerni az ajándékainkat. Nem úgy van, hogy ülünk, várunk, egyszer csak megvilágosodunk, nekem ez van, megyek, hanem általában úgy van, hogy benne élek a gyülekezet közösségében, teszek dolgot, és valaki azt mondja, hogy azt látom, hogy ahogy a bibliai dolgokról beszélsz, az olyan világos. Isten adott neked egy világosságot. És van közöttek, aki tudja, hogy kapta ezt. Szeretnélek bátorítani, éljetek az ajándékkal. Vagy valaki felismeri azt, hogy figyelj, te mindig ott vagy a nehéz helyzetben lévők mellett. Te vigasztasz, te bátorítasz. Látjuk rajtad. Szeretnénk megerősíteni ebben. A közösség, ez az egyik, a közösségben mutatkozik meg. De van egy másik oldal ennek. Mégpedig az, hogy a lelki pásztorok felelőssége ebben vezetni, ebben tanítani, ebben segíteni, hogy felismerjük. És ezért, és ez itt nem a reklám helye, de egy cseppet sem szégyellem magam, hogy most reklámozom, ezért az idei nyári táborunk, ami mind a közösségünk, mind a gyülekezet életünk egyik legminősítettebb időszaka, az idei nyári táborunk délelőtti alkalmain, 3 délelőttön keresztül csak ezzel fogunk foglalkozni. Rövid előadásban, utána egyéni munkában, csendben, gondolkodásban, imádságban, aztán kis csoportos beszélgetésben, hogy visszanézünk először, hogy mi volt az életemben korábban, miben szólított meg Isten, hogyan formált Isten az életem eseményei által, mert ez része annak, hogy hova hív. Aztán beszélni fogunk arról, hogy milyen szerepeink vannak, mi az, amit Isten a szívünkre helyez, mi az, amiért igazán ég a szívünk. És beszélni fogunk, hogy mit tanít a Biblia a lelki ajándékokról. Milyen lelki ajándékok vannak, hogy a végén meglássuk, hogy hova hív bennünket Jézus. Úgyhogy, ha valakinek ez a kérdés, hogyan ismerem fel, megmondom. Nagyon egyszerűen, Isten tisztelet után regisztrál a nyári táborra. És a gyülekezet közösségében végigjárja ezt az utat. Ez most kicsit vicces, és tényleg nem a reklám miatt mondom. Miért mondom? Mert az Jézus szíve, hogy a gyülekezetünk felnövekedjen egyre inkább az érett nagykorúságra. És ezért másodszor, és ez a kicsit hosszabb távú változás, amit tervezünk a gyülekezetben, szeptember óta beszélgetünk erről a presbitériumban, mostanra úgy kialakulni látszik, hogy nyári táborban beszélünk majd többet róla, ősztől szeretnénk elkezdeni, létrehozunk egy úgynevezett tanítványság iskoláját. Ez egy új struktúra a gyülekezet életében. Vannak a házi csoportok, a mindennapi közösség, és lesz a tanítványság iskolája, amely folyamatosan több hetes, rövid kurzusokat, képzéseket fog adni, leginkább a lelkipásztorok vezetésével. Miért? Hogy felépítsük a Krisztus testét. Különböző témákban tanuljunk, mélyüljünk, épüljünk, növekedjünk. És ez azért, hogy egyre inkább a gyülekezet, egyre inkább felnövekedjen, egyre inkább betöltse ezt a küldetést. Úgyhogy az lesz, hogy sokszor meg fogunk hirdetni, egy fél évben 2-3 ilyen kurzust, 6-8-7, 1-1 este, például azt mondja, hogy nyugodtan nem kell minden este a gyülekezetbe ülni, addig kilépünk a házi csoportba, vagy az egész házi csoport azt mondja, hogy most elmegyünk egy ilyen kurzusra. És ez az a célunk, mint lelkipásztoroknak, hogy minél többet adjunk, minél jobban építsünk, segíteni, felnövekedni, mint gyülekezet arra, hogy milyen ajándékaink vannak, kik vagyunk Krisztusban, hogyan tud bennünket használni. Úgyhogy ez egészen konkrét, amit cselekszünk. És végül buzdítás és bátorítás befejezésül. Ha tudod, hogy Isten adott ajándékot, van, aki közületek tudja, van, aki esetleg ideje gondolkodik már, tudja, hogy Isten hívja őt, szeretnélek bátorítani, engedelmeskedj neki. A gyülekezetről is szó van, a Krisztus testéről, meg a te lelki egészségedről is. Aki elnyomja az ajándékokat, amit a Szentlélek ad neki, idő után megoldja a szent lelket. Aki mindig azt mondja, hogy nem érek rá, nem tudom beiktatni az életembe, pedig Isten indítaná őt, de nem, de indítana, de nem, nem, nem. Megoldod a szent lelket, és a végén nem marad semmi. Ha meg belépsz a szolgálatba, belépsz abba, ahova Jézus hív, nem azért, mert a lelki pásztor hív, vagy nem tudom, mert Jézus hív, akkor azon keresztül növekedik az életed, növekedik a gyülekezet egészsége. Egyre többen megismerheti Krisztust, és az történik, amit ő szeretne, hogy ahogy ebben az egységben és sokszínűségben együtt élünk, szolgálunk és növekedünk, úgy meglátja a világ, hogy Jézus milyen hatalmasan megváltoztatja az emberek életét, és mi Istennek a terve, az álma, a célja, azzal, amikor Jézus Krisztusban egybefoglal mindent, és meggyógyítja ezt a világot, mind abból a hasadságból, széthúzásból, gyűlölködésből, amiben élünk. Amen.
Igen, Istenünk, hálát adunk neked mindenért. Hálát adunk neked azért, hogy mi itt vagyunk, hálát adunk, hogy szívhatjuk azt a levegőt, amit te megteremtettél. Hálát adunk azért, hogy a Földön létezhetünk, hogy családba teremtettél minket, viszonyok közé. Vannak rokonaink, vannak barátaink. Hálát adunk azért, mert összekapcsolsz minket úgy, hogy egy vagy te, nem több, hanem egy. Hogy azt tudjuk mondani, hogy egy atyánk vagy. Azt tudjuk mondani, hogy egy megváltónk van, a Krisztus, és azt tudjuk mondani, hogy egy a mi hitünk. Istenünk, kérlek, hogy munkáld ki bennünk azt, hogy valóban megértsük ezt a mai üzenetet, ne csak mentálisan, hanem így is cselekedjünk. Megértsük a nagykorú gyülekezet titkát. Köszönjük neked a teremtést, és köszönjük benne azt, hogy annyi mindent megteremtettél, hogy olyan sokfélévé teremtettél, annyi forma, annyi szín, annyi illat, annyi minden van benne, és mégis az egész olyan harmonikus. Kérlek, hogy ismertesd fel velünk azt, hogy ilyen a gyülekezet is, így működünk mi is, ilyennek képzelsz el minket, ahol sokan vagyunk, sokfélék, sokféle háttérrel, sokféle talentummal, sokféle elhívással, de mégis az egy test részesei vagyunk. Köszönjük neked ezt a szétszakíthatatlan egységet. Kérünk Istenünk, hogy ezért munkáld bennünk a személyes hitet, ha még hiányzik. De kérünk Istenünk, hogy vezess el minket a gyülekezetbe, a közösségbe, ha ez hiányzik. Köszönjük Istenünk személyesen is a nekünk adott ajándékaidat. Köszönjük a kegyelmed. És kérünk, hogy pontosan kegyelmed vezessen minket arra, hogy mi se fukarkodjunk ezekkel az ajándékokkal, hanem azzal a kegyelemmel, amivel te adsz nekünk. Mi is úgy adjunk tovább, mi is a többiek hasznára, a testvérek épülésére használjuk ezeket az ajándékokat. Imádkozunk Istenünk egy dinamikus gyülekezetért, ahol mindenki megtalálja a maga elhívását, a maga ajándékát, a maga feladatát, és ahol kiegészítjük egymást. Ugyanakkor imádkozunk ma Istenünk azokért is, akik nem tagjai a gyülekezetnek. Imádkozunk azért, Istenünk, hogy megértsék, hogy nem tétlenségre hívod el őket, nem arra, hogy csak üljenek és hallgassanak, hanem arra, hogy téged szolgáljanak. Hogy te feladatot adsz nekik, hogy terved van velük, akkor és úgy és olyan formában, ahogy te akarod. Istenünk, Atyánk, imádkozunk konkrétan a házi csoportokért. Add, hogy bővüljenek, add, hogy egyre többen akarjanak csatlakozni, egyre többen akarjanak még mélyebben, még jobban a gyülekezethez tartozni. Imádkozunk Istenünk most az új struktúráért. Áld meg az ezen való gondolkodást, adj új ötleteket, kreativitást, hogy felismerjük a te tervedet, hogy ezáltal is épüljünk, tanuljunk, növekedjünk. És kérünk, Atyánk, hogy ismerjük föl azt, hogy amikor te ajándékokat osztogatsz, akkor nem lehetőségekről van szó. Nem arról, hogy válogatunk, hanem arról, hogy felismerjük a te kegyelmedet, és hálás szívvel átvesszük ezt az ajándékot. És ezért szolgálunk, ezért teszünk. Ezt a küldetést töltjük be, amire te hívsz el minket. Kérünk Istenünk, hogy szent lelked segítségével töltsük be ezt a küldetést. Töltsük be azt a küldetést, hogy te kiküldesz minket a világba, a gyülekezeten túl is. És kérlek, hogy ez áldás legyen a körülöttünk lévők számára. Lássák, hogy milyen hatalmas a te országod, milyen hatalmas a te evangéliumod, milyen hatalmas a te örömüzeneted. És így áldja a neved, Istenünk, kérünk. A templom, a város, ami körülvesz minket, a nemzet, amelyhez tartozunk, és minden nép a világon. Ámen. Most imádkozzuk el az Úr Jézus imádságát. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.